FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM105.9-en.
Nagy tisztelettel köszöntjük a Víz Összeköt mai adásának hallgatóit. Itt a Nemzeti Sportrádióban a szerkesztő műsorvezető Bitman Emilt hallják. Mai társműsorvezető kollégám pedig Göbölyös Gábor, az MTI újságírója. Szerbusz, Göbi!
Szia, mi köszöntöm a hallgatókat!
Sok mindennel készültünk a mai adásban, illetve sok témával fogunk majd foglalkozni, nyíltvízi úszás, valamint vízilabda került terítékre. Nem sokára beszélgettünk majd a friss BL győztes Barcelonéta magyar válogatott játékosával, Burján Gergővel, akiről kiderült az elmúlt 24 órában, hogy Horvátországban a Jub Dubrovnik együttesében folytatja. Előtte viszont akkor úszunk egy picit, és ha minden igaz, akkor van egy vendégünk már is itt az adásban, méghozzá Sárkány Zalán, világbajnok úszónk. Szervusz!
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást!
Hát az első témánk most nem a rövid pálya, az majd nem a medencéhez fog kötni, hiszen hétvégén te is ott voltál a szegedi nyíltvízi országos bajnokságon, amolyan edzés jelleggel, főleg a klubod miatt, és hát nyilván magad miatt is, és egy szép triplázás. Itt a szombati 10 kilométer volt talán a legizgalmasabb, úgyhogy gratulálunk a bajnoki címekhez. Hogy érezted magad a nyíltvízen?
Köszönöm szépen. Hát igen, elég meleg volt a víz most. Ilyenkor a matyér az sose a legkellemesebb hőfokú, de kicsit furcsa volt visszatérni, mert mégiscsak a nyíltvízi úszással kezdtem meg a válogatott karrieremet. Úgyhogy kicsit furcsa volt visszatérni, de igazából egy sima 10 kilométer, egy 3 kilométeres knockout és egy 1500 méteres gyorsúszás volt két nap alatt, úgyhogy igazából elégedett vagyok a teljesítménnyel, mert tényleg csak egy edzésversenynek mondható indulás volt most.
Mondtad, hogy sima 10 kilométer, hát ugye eleve medencében a Szokolai mester irányításával a 8-9 kilométer mindig belemegy a testbe, igaz, medencében, de ez a 10 kilométer és a nyílt vízi reflexek gyorsan visszajöttek egy-egy fordulónál?
Mindenféleképpen. Hát a medencében azért kint, amikor az Egyesült Államokban tarulok és úszok, akkor is van, hogy úszunk a 9000, néha 10000 környékén edzéseket. Nyilván az, hogy fordulók vannak, az egy kicsit változtat a helyzetem, úgyhogy a nyílt vízben az egy kicsit másabb volt, és hát nem annyira válkillő, kímélő, de mindenféleképpen hamar összejött az összhang.
Mennyire volt ebben neked a nyíltvízi OB, mert beszéltem Csurka Gergelyre a szövetség sajtósával néhány nappal korábban, ugye azt tudtuk, hogy az olimpiai bajnok Rasoszki Kristóf, Betlehem Dávid bronzérmesünk nem lesz ott, mert ugye világkupáznak Szetubában, de mondta nekem, hogy lehet, hogy egy sztárvendég lesz Sárkány Zalán személyében. Terveztétek, hogy elindulsz, vagy utolsó utáni pillanatban szóltak neked, hogy le kéne úszni ezt a, nem tudom, 13 kilométert?
Igazából legelején terve volt, aztán kialakult, most ez már hamarabb is kialakult, de most egyre inkább felerősödött ez a váll problémám, ami jelenleg zaklat egy kicsit, és úgy volt, hogy utána nem indulok, de végül úgy voltam vele, hogy a klubért megteszem, és hát igazából azért se ártott, hogy egy kicsit több kilométert akár így leússzak, hogy majd a következő edzőtáborban, amire majd jövő hét elején utazunk. biztos legyek abban, hogy a lehető legjobb formában megyek oda.
Beszéltünk többször már Emillel adásban arról, hogy neked mi lehet a jövőt, hogy nyílt víz, vagy medence, vagy mindkettő. Nyilván gondolom az eredmények alapján inkább a medence felé húzol. A nyílt vízben tervezel még komoly eredményeket elérni?
Egyelőre én úgy gondolom, hogy a medence sikere is, és maga csak a feelingje az, hogy érzésre, hogy a medencében úszhatok, és ilyen eredményeket érhetek el, megadta nekem azt, amire vágytam, és amire vágyok a jövőben, úgyhogy én a medencén szeretnék maradni, de nem kizárt az sem, hogyha valamikor úgy adódik, akkor egy nyíltvízi szereplés után abban is lehet még jövő. De egyelőre maradok a rendszerre.
Picit visszatekerném az időt. Januárban, amikor találkoztunk a rövidpályás Európa Bajnokság utolsó napján, szerettelek volna ide meghívni a stúdióba. Azt hiszem ez egy vasárnapi nap volt, de mondtad, hogy neked azonnal menni kell a repülővel, mert talán már hétfőn vagy kedden vizsgázol az Egyesült Államokba. Hogy telt a január óta eltelt időszak?
Hát elég húzós volt, úgymond, mert azért sok óráim voltak az elmúlt szemeszterben, ugye le is kellett vizsgáznom, de mindezek előtt volt egy egyetemi bajnokságom még márciusban, ahol sajnos nem sikerült a triplázás, mert hogy ugye 25-ben és 24-ben is megnyertem az NCAA-ben a mérföldet, az egyetemi bajnokságon a mérföldet, és most második lettem, az a Ahmed Jaoudi mögött, aki tavaly megnyerte a világbajnokságot 8000-on és 1500-on is.
De tegyük hozzá, hogy te is a régi NCAA csúcson belül úsztál, ha jól emlékszem.
Igen, így van, és ezer yardon, amikor a mérföldnél 1000 yardnál jártunk, a BKD ugye 800 méterrel egyenlő, ott mivel én fordultam előbb, így én szereztem meg az NCAA rekord csúcsot, és ráfordulva úgymond ezzel a rekordot úsztam. Kicsit csalódott voltam, mert azért mégis szerettem volna, hogy megnyerjem, de pont az utolsó pár méteren dőlt el az egész verseny, és addigra már nem maradt bennem annyi, hogy lehajrázzam. De ugye ez a csúcs, amiről most beszélünk, ez a Bobby Finknek volt a rekordja, ami azért egy elég jó jelt és visszajelzést mutat arra, hogy mégiscsak egy olimpiai bajnoknak az ideiről beszélgetünk. Azután ugye levizsgáztam, majd visszatértem előtte még az országos bajnokságra, és utána pedig a Laci bácsival megkezdtük a felkészülést az idei Európa bajnokságra.
A múlt héten meglátogatott egy stábunk téged Veszprémben, akkor ott a vizsgákkal kapcsolatban annyit mondtál, hogy hát minden A vagy A pluszos lett, ami gyakorlatilag egy jó eredményt jelent. Ezt ki tud nekünk egy picit pontosabban fejteni, mert ez azt mutatja, hogy nem csak a medencében, hanem ahogy azt egyébként el is várja egy egyetem, az iskola padban is jól kell teljesíteni.
Így van, igazából nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra az egyetemek, főként Indiana, hogy az iskolában is meglegyen az a fajta csapat átlag, ami felülmúlja bármelyik más sportágét az egyetemen, és emiatt nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy bejárjunk órákra, megcsináljuk a házinkat, egyeztessünk a professzorokkal, a vizsgákkal kapcsolatban. Úgyhogy igen, az A és az A pluszokat azt jelenti, hogy ötös és dicséretes ötös voltam mindenben.
Gratulálunk akkor.
Köszönöm. Úgyhogy ahhoz is kellett sokat dolgoznom, de jó úton haladok. Még ugye egy éven van az egyetemből, és hát alig várom már, hogy majd lediplomázhassak.
Van valami szakirányod egyébként? Vagy mi az?
Van, ez igazából business iskolába járok, és abban pedig menedzsmentet tanulok. Tulajdonképpen most majd két szemeszter múlva jönnek a záróvizsgák, és azelőtt például kell majd gyakorlati munkákat is végezni, úgyhogy most ez a következő szemeszterek, ezek kicsit még eseménydúsosabbak lesznek, de hogy úgy alakult, hogy az NCAA-ben már négyszer szerepeltem, így elméletben nincsen már több egyetemi bajnokságom, úgyhogy többet tudok fókuszálni a nemzetközi versenyekre, világkupákra, ilyenekre, ahogy a lehető legjobb formában készüljek a nagyobb nemzetközi megmérettetésekre.
Többször utaltál már ebben a beszélgetésben is a válladra, valamint a múlt héten a stábunknak is mesélted arról, hogy van egy hát régóta elhúzódó kis váll problémád, amivel megtanultál együtt élni és edzeni, de azért nyilván zavar. Mennyire hátráltat ez, illetve lehet ezt konzervatív kezelésekkel gyógyítani, úgymond most mi a helyzet a válladdal?
Nem egy egyszerű dolog. Igazából ami okozta nekem ezt a problémát, az az, hogy hipermobilis vagyok. Tehát nagyon-nagyon hajlékony válszerkezetem van, és mivel hogy így nincsen a vállövezet tulajdonképpen annyira megerősítve, egy TOS nevezetű, hát úgynevezett, úgymond mellkas kimeneti szindróma alakult ki a vállamba. Ez tulajdonképpen azt az gyakorlatban, hogy ilyen érzékelés hiány van a karomban, illetve a vállövezet milyen nagyon fájdalmas, nagyon fájdalmakkal úszok, hogyha nagyobb a terhelés.
Ez nem hangzik jól azért?
Nem, nagyon sok opció nincsen. Vannak olyan opciók, hogy műtét, de jelenleg azért a karrierem nyilván tudjuk, hogy fontos, és emiatt most összerázottunk egy stábbal, akiknek nagyon köszönöm itt is a segítséget, és dolgozunk ezzel rá, hogy ne legyen ilyesmire ok, hogy akár odáig fajuljon a dolog.
Ez bocsánat, ez erősítés jelent mondjuk a vállövek körüli izmok megerősítését?
És gyógytorna, vagy? Gondolom.
Így van, igen, nagyon a legjobb megoldás jelenleg a gyógytorna, és hát milyen rehabilitációs gyakorlatok, illetve olyan masszázsok, olyan fajta eszközök, amikkel ezt lehet kezelni így idéglenesen az Európa-bajnokság, és az Európa-bajnokság után szeretnék valószínűleg kicsit lassabban visszatérni a medencébe, és úgy, hogy már a rehabilitációt megkezdve, hogy még egyszer ilyenre ne legyen panasz az olimpiáig, és ez lenne a terv, úgymond.
Akkor beszélgessünk egy picit Párizsról, ugye a nyár nagy eseménye lesz majd az Európa-bajnokság, ha jól számolom, akkor olyan 6 vagy 7 hét lehet még hátra, de inkább közelebb van a 6-7-hez.
Igen.
Mennyire tudtál már ténylegesen átállni az 50-es medencére, mert itt ugye más medencében úsztok kint az Egyesült Államokban, hazajöttél a Veszprémbe, most volt egy pici nyílt víz, szóval teljesen át tudtál már állni az 50-re, és itt a hajrában már nyilván ugye lesznek még gondolom a versenyeid is, de azért az fontos.
Igen, hál' Istennek azért Amerikában is van, hogy ilyen heti 4-5 edzést van, hogy letolunk 50 méteres merencében.
Az mondjuk egész jelenzik.
Igen, ugyanakkor az se hátráltat azért, hogy yardba úszok, hiszen a fordulógyakorlás az elég fontos. De igen, sikerült átállnom mindenféleképpen, még hogy annyira, mert hogy Laci bácsi angoztatja is állandóan nekem, hogyha éppen beszélgetésre van szó, hogy most a törökországi edzőtáborban, ami még a nyitvizi OB előtt volt, még egy pár héttel, már a tavaly szingapúri VB előtti szezoni ideimet úztam, ami ilyenkor a szezonnak ezen a részén az már egy elég jó jel, és erre ő is büszkén emlékezik vissza, úgyhogy szerintem a váll problémám kívül minden rendben van, és aggodalomra semmi ok, abban a szempontból, hogy hogyan zajlanak az edzések, és hogy mennyire tudtam átállni az 50-es medencére.
Nagyon jó hallani, ahogy Szokolai László nevét emlegetett folyamatosan. Kicsit avass már be minket abba, hogy mondjuk amit munkát elvégzel az Egyesült Államokba, az egy nagyon jó alap, és mondjuk egy kicsit több, és amikor idejössz haza Laci bácsihoz, akkor mondjuk megkapod azt az extrát, ami feljogosít arra, hogy esélyesként ugorjál vízbe egy versenyen. Ez hogy néz ki?
Én azt gondolom, hogy más-más mind a kettő, de ugyanakkor vannak olyan részek, és vannak olyan edzésmódszerek, amikben viszont keresztezik egymást. Nem mondanám azt, hogy éppenséget csak az Indiana adja meg az alapot, mert már ott is csúcsra járatnak sokszor is, úgymond, és például ilyen volt a rövidpályás EB, ilyen volt az egyetemi bajnokság, de még az OB-ra is úgy jöttem haza, hogy onnan. Úgyhogy tulajdonképpen én azt mondom, hogy mind a kettő jó, hogy összeáll, de azért az sokat számítana egy 50 méteres nemzetközi versenyre, hogyha egész szezonban 50 méteres medencébe tudok készülni. Ezért is a tervben az van, hogy az olimpia előtt itthon fog készülni végig, és hogy azzal ne legyen probléma. De hát addig még ugye van két szemeszterem, úgyhogy azt még le kell ott kint tolnom, de figyelünk arra, hogy a nemzetközi versenyekre a lehető legjobb hangolást és kommunikáció meglegyen így a két világ között, úgymond, a egyetemi életem és az itthoni életem között, úgyhogy ebbe amúgy nagyon jól össze is szoktak beszélgetni írásos formában Laci bácsi és a kinti edzőim is.
Hogyha mondjuk egy 1500 métert akarnátok versenykörülmények között teljesíteni, akkor egyébként ki se kell mozdulni Veszprémből, ez egy jó hír, elképesztően erős csapatban tudsz itthon dolgozni, ami azért nagyon-nagyon-nagyon jó dolog.
Ezzel a teljes mértékben egyet értek, igen, tehát a Betlehem Dáviddal készülök jelenleg, amikor itthon vagyok, illetve a Nagy Nándorral, aki szintén merenc és hosszú távú országos bajnok. Szerintem ez egy jó csapat, és a jelenleg Magyarországon talán így hárman tudunk edzeni a legjobban csapatmunkában erre a hosszabb számokra. Úgyhogy igen, ez egy biztos nagy mértékben egy előny.
A korodból és az eddigi pályafutásodból alapján, ha van valaki, akitől azt várjuk, hogy majd Los Angelesre érkezik meg, az szerintem te vagy. Te hol jársz ezen az úton, saját meglátásod szerint?
Ezzel teljes mértékben próbálok egyetérteni, és igen, tehát az a cél, tehát ez a nagy távú cél most, a 28-as olimpia Los Angeles, hiszen már csak azért is, mert úgymond nekem hát, ha lehet így mondani, a második hazámnak az országában lesz megrendezve. Ez a legnagyobb cél, és minden olyan megmérettetés, ami most van, vagy akár akadály, mint például a vállammal, ezek olyan dolgok, hogy visszajelzés és tanuló pénz, hogy a lehető legjobb formában és állapotban legyek majd a 28-as évre.
1500 méteren már megvan az EB szinted, és ahogy beszélgettél a kollégánkkal a múlt héten, akkor utaltál arra, hogy itt azért a 400 meg a 800 méter is simán összejött, még anélkül, hogy esetleg el kelljen menni versenyre, tehát magyarán feltöltés, meg hát most, ha megnézi valaki az eredményeidet, akkor ez talán nem is kérdés. De hogyan készülsz a francia Európa-bajnokságra? Ez a három szám van fókuszban, vagy 1500 méter plusz még kettő?
Tulajdonképpen igen, a pontos szabályok most egy kicsit ismeretlenek, de egyelőre mindig úgy volt az nemzetközi versenyeken, hogyha valaki kvótát szerez egy számban, akkor utána elindulhat azokban a számokban, ahol még van üres hely, és jelenleg úgy néz ki, hogy az 1500-800 és 400-as számokban el tudok majd indulni az Európa-bajnokságon. Inkább azt mondanám, hogy az 1500-800 van teljes gőzzel előre képben, tehát ők az a két szám van, ami prioritizálok, és a 400 gyors az utolsó nap lesz, és hát az már csak egy bónusz lenne. Meglátjuk, hogy milyen eredmények születnek, de szerintem jó úton haladunk, és tényleg ez a két szám, mint eddig is a kedvencem, és ezekre szeretnék a lehető legjobb formába kerülni.
Hogyha az 1500-at nézzük és Párizst, akkor hát lesz bőven európai rivális. Most inkább helyezés, vagy érem van a fejedben, vagy pedig egy konkrét időeredmény, amit meg szeretnél úszni, bár gyorsan hozzáteszem, hogyha az utóbbi, akkor az nyilván jó eredménnyel is párosulhat. Melyik az erősebb szerinted?
Hát igen, az jó eredmény az azt produkálja, hogy egy jó helyezés lehet vele elérni, és szerintem én mindig is így gondolkodtam, hogyha maximumot ki tudom magamból hozni, ami egy jó időeredménnyel járhat, akkor elégedetten fog kijönni a vízből. Természetesen a 24-es Európa-bajnokságon elért bronzérmek után szeretnék szépíteni, és már nagy pályán is szeretnék olyan állapotba kerülni már most ezen az Európa-bajnokságon, mint a rövid pályán. Erre van lehetőségem, vannak akadályok, mint például a vállam, de szerintem lehetséges az, hogy ez megtörténjen, és persze ezeket az akadályokat leküzdve boldogan és örömteli úszásokat szeretnék majd végrehajtani.
Zalán, azt kívánjuk neked, hogy ezeket az akadályokat leküzd, és ahogy te fogalmaztál, akkor szépítsél, illetve azt mindenképpen kívánjuk itt neked mindannyian, hogy a vállat a Párizs GLB végéig bírja ki, aztán pedig tényleg legyen meg rá a végleges megoldás. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk az adásban, és beszélgethettünk.
Köszönjük.
Jó felkészülést kívánunk neked itt a következő másfél napra. Köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm, szép napot.
Az elmúlt percekben Sárkány Zalánnal beszélgettünk. akiről megint csak kiderült, hogy, egy elképesztően értelmes fiatalember, és egy, olyan sportember, aki, tényleg már most példakép lett mondjuk azoknak a 10-14-16 éves fiataloknak, akik egyébként kacérkodnak azzal, hogy mi lenne, ha kimennénk az Egyesült Államokba, mert hogy igen, lehet a tanulás mellett magas színvonalon úszni. Erre azért több jó példát is láttunk, most az egyik legaktuálisabb példán Kós Hubert mellett Sárkány Zalán.
Igen, és ráadásul egyébként ez nem került szóba az interjúba, de az Indiana Egyetem, ez csak egy érdekesség, tehát most az amerikai fociba az ő csapatuk nyerte meg az egyetemi bajnokságot, ami a ott az Egyesült Államok az a top, és azért gyakran vannak ilyen urbán legendák, hogy, egy élsportolónak nem kell annyira tanulni, mert megcsinálják helyette és hasonlók, de azért hallhatjuk, ez abszolút nem így van, és hogyha Zalán majd, hogyha lezárja a tanulmányait, valószínűleg olyan diploma lesz a kezébe, amivel tártkarokkal várják majd különböző állásajánlatokkal, valószínűleg Európában és a tengeren túlon is. De hát reméljük, hogy először majd még az úszás lesz a fókuszban, de ezt ő is elmondta. Nagyon-nagyon szimpatikus versenyző, mindig jó vele beszélgetni, és ahogy a kérdésre is utaltam rá, tehát ő azért hosszú távú célokban gondolkozik, és, mindig egy-egy lépéssel haladunk előre. Ugye gyakorlatilag itt a párizsi olimpia előtti időszakban ismerte meg őt igazán a sportszerető közvélemény, és most már azóta azért világbajnok, Európa bajnok rövid pályán, ezt ő maga is hangsúlyozta, hogy még csak rövid pályán. Én levettem a még csakot, de ezt ő hozzátette. Szerintem ez az év, amikor megérkezik majd a nagy medencébe, erre egyébként egy tökéletes lépés, tehát nagyon jól is jön ki, hogy egy Európa bajnoksággal kezdünk, pedig egyébként mondjuk pont az egyetemi bajnokságban ő nagyjából a világ legjobbjaival versenyezett.
Mindenkire találkozott szinte egyébként.
Így van, tehát most elkezdjük egy ilyen Európa bajnoksággal, szerintem ott biztos, hogy dobogon fogjuk látni valahol, és akkor jövőre a hazai rendezésű világbajnokság, és jöhet az olimpia.
De szép is, ez így végighallgatva legyen így, és ha már olimpia és víz, akkor ugye itt Betlem Dávid neve is sűrűn elhangzott, aki szintén 2028-ra készül Gőzevivel.
Hát ez milyen csapat egyébként, ha azt veszük, mondjuk ez a két ember fog úszni 1500-on, tehát az egészen brutális.
És akkor ott van még Szokolai László neve, akit mindenképpen ki kell emelnünk, hát és Zalán is utalt egyértelmű rá, és talán kevés alkalommal beszélünk a kiváló úszóedzőről. És hogyha már Betlem Dávid, akkor vele kapcsolatban egy egészen friss hétvégi hír, hogy megnyerte ugye a 10 kilométeres számot ezen a setubáli versenyen, amivel gyakorlatilag az összetettet is, úgyhogy jelen pillanatban ő az első számú 10 kilométeres úszó a világon, szerintem ebben nincs túlzás.
Így van, de egyébként, aki mondjuk nem látta, annak érdemes szerintem felemlegetni, hogy ez hogy történt meg. Tehát ugye papíron hárman versenytek az összetett bajnoki címért, két francia és ő, és egy 10 kilométeres versenyen egyébként hihetetlenül izgalmasan alakult, mert Sacha Velli a másik francia, és Dávid teljesen más nyomvonalon, ha mondhatom így, választott magára. Más íveket használt az utolsó másfél kilométerre, és gyakorlatilag a cél egyenesbe egyszer csak egymás mellé ért a két úszó, és 2/10 másodperc döntött arról, hogy ki érinti először hát a panelt. Abszolút, és ráadásul ez döntött arról, hogy kinyeri meg az összetettet. Tehát egy elképesztően izgalmas verseny végén húzta be Dávid. Hozzáteszem, hogy nem lett volna túlságosan igazságos, hogyha mondjuk Sacha Velli ha az ő oldalára bírná ez a 2/10, mert például Dávid lett az egyetlen úszó az egész mezőnybe, aki mindegyik világkupa versenyen legalább dobogóra állhatott egyszer, ugye volt, ahol kétszer megcsinálta, tehát az eredmények és a mutatott úszás alapján is teljesen jó helyre került, tökéletesen egyetértek abba, hogy ő most az első számú nyíltvízi úszó a világon.
És hát biztosra ment azzal, hogy megnyerte a szetubali versenyt, mert akkor a matekot nem kellett tovább számolgatni. Hát nyíltvízi úszás után egy picit vízilabdázni, sőt nem is picit fogunk vízilabdázni, hanem a műsor második felében már ez lesz a témánk, és hogyha minden igaz, akkor itt van velünk a telefonon a túlsó végén egy friss Bajnokok Ligája győztes válogatott vízilabdázó, Búrján Gergely. Szerbusz, Gergő!
Sziasztok, jó napot, köszönöm, hogy itt lehetek.
Először is engedd meg, hogy én hagy gratuláljak neked a Bajnokok Ligája győzelemhez, mert műsorvezető kollégám Göbölyös Gábor ezt már meg tudta tenni személyesen. Beszélgettünk majd egy picit még nyilván a máltai élményekről, de előbb egy egészen friss dologgal, hiszen nagyjából 24 órás a hír, hogy, hogy végül Spanyolország után Horvátországba teszed át a székhelyedet, és egy elképesztően jól csengő klubhoz fogsz igazolni, mert a Dubrovnik az gyakorlatilag az elmúlt 30 év egyik legmeghatározóbb férfi csapata. A VLV című oldalon már lehetett olvasni arról, hogy milyen körülmények között lett ebből végül Horvátország. Elmeséled nekünk, hogy lett ebből lyuk?
Igen, először is köszönöm szépen a gratulációt. Másodszor, hát hosszú a történet, de...
Amennyi megosztható?
Igen, röviden annyi történt, hogy április elején jelezték felém, hogy meg vannak velem elégedve, szeretnék velem folytatni a jövőben, és én már előtte a saját edzőmmel is beszéltem erről március közepén, hogy én nagyon szeretnék itt maradni, jól érzem magam, a lehető legjobb helyen vagyok, mind a városnak az élet szempontjából, meg mind szakmailag, ugye a Barcelonettá adja a spanyol válogatottnak a magját, és rengeteg világsztár játszik nálunk is, és rengeteg jó játékos, és nagyon sokat tudok tőlük tanulni, és úgy, hogy ez így kompletten nagyon-nagyon jól éreztem magam, és nagyon boldog voltam, meg örültem, amikor azt mondták, hogy számítanak rám, és közben jött ugye a válogatottal a világkupa selejtező április közepén, amire elutaztam, és abban maradtunk, hogy majd a világkupa után folytatjuk a tárgyalásokat, és sajnos ott megakadt, és egy hónapon keresztül nem tudtam őket elérni, nem kerestek, nem beszéltünk, és egyszer csak május elején közölték velem, hogy le szeretnének igazolni egy nagyon jó nevű top játékost, és emiatt nem fognak nekem szerződést ajánlani, ami nyilván nagyon-nagyon szívem ütött, nem csak azért is, mert nagyon-nagyon szerettem ott lenni, hanem az, ahogy ezt intézték, ugye megbeszéltünk valamit, és aztán végül visszahátráltak. Meg hát ugye májusban történt ez az egész, és...
Igen, ott már általában a keretek megvannak, és hogyha egy jó játékos mondjuk hirtelen felszabadul, nyilván talál klubot, de játékos szempontból az nem egészséges, hogy májusban kiderül, hogy hopp, nem tudod a jövődet.
Nem is egészséges, meg de azért májusban azért a nagyon jó BL csapatok, ugye márciusban azért már megvan a keret, és ugye próbálkoztam nagyon sok csapat, amikor ezt meghallotta, akkor felvettük a kapcsolatot, de vagy kifogytak a büdzséből, vagy meg a helyből. Hm. És így azért nagyon nehéz volt, és hogy őszinte legyek, nagyon-nagyon sokáig elég rosszul éreztem magamat, meg kicsit kilátástalan volt a helyzetem, de próbáltak a társak is nyújtatni, meg biztos voltam benne, hogy valami lesz, és a kialakult szituációhoz képest szerintem a lehető legjobb döntést hoztam. Ugye említettétek, hogy a Dubrovnik az elmúlt évtizedek egyik meghatározó klubja. Én, amikor fiatalon, utánpótlás korú játékosként, meg amikor felkerültem az elején a felnőttekhez, akkor a Dubrovnik ugye éppen B-et nyert Budapesten, és ők mindig ott voltak a top csapatok között, úgyhogy egy tényleg nagyon-nagyon neves klubról van szó, egy nagyon jó edzővel, és amit felvázoltak nekem, hogy ugye az elmúlt években ők mindig harmadikok lettek a horvát bajnokságban, az elmúlt években nem volt olyan jó csapatuk, de vissza szeretnének kerülni a vízlabda térképére, és idén erősíteni fognak, ugye 5 játékos fog érkezni velem együtt, és ahogy én látom, szerintem nagyon-nagyon jó játékosok jönnek a Dubrovnikba, és a horvát bajnokság amúgy is ugye Mladó Zágrában, meg a Jadran Splittel azért egy kiegyensúlyozott és erős bajnokság, úgyhogy bízom benne, hogy jövőre vissza tudjuk vinni a Dubrovnikot oda, ahová való, és horvát döntőt tudunk játszani majd.
Említetted ezt a májusi időpontot, és ha nagyjából jól számolok, akkor az azt jelenti, hogy mondjuk a spanyol bajnoki döntő előtt 3 héttel, illetve a BL 4-es döntőt 1 hónappal tudtad meg ezt a hírt. Hogy lehet ezt kezelni egyébként gyakorlatilag a szezon leges, legfontosabb része előtt? Egyszer csak elengeded, és profiként azt mondod, hogy beállok kőkeményen?
Hát, őszinte leszek, azért az első két hét az ott kicsit el is ment a motivációm, a kedvem.
Ez teljesen érthető egyébként.
Nagyon-nagyon nehezen tudtam feldolgozni, például úgy annak tükrében, hogy tényleg mennyire szeretem a csapattársakat, meg tényleg megismertem egy új kultúrát, teljesen más játékrendszer, más emberek, és tényleg annyira, ez az elmúlt két év, ez nekem olyan volt, mintha 10 éve ott játszanék, és a klubban nevelkedtem volna, tehát tényleg egy ilyen fő szurkolója lettem a klubnak, és nagyon-nagyon élveztem ezt az egészet, és ennek ugye emiatt talán még nagyobb, úgymond hát arcon csapásként ért ez az egész, és azért nem biztos, hogy olyan profin viselkedtem az első két hétben mondjuk, kesztelen voltam, és tényleg nagyon-nagyon nehezen lendültem át azon a ponton, hogy ezt nem csináltam tovább, mert ezzel csak saját magamnak álltok a jövőben, de szerencsére a társak nagyon-nagyon sokat segítettek, természetesen a párom, a családom, meg ugye a Végvári Vince, a másik magyar csapattársam, ő azért nagyon-nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy legalább egy picit mosolyogjak azokban a napokban, hetekben, és ő is nagyon sokat segített nekem, úgyhogy innen is nagyon hálás vagyok, és köszönöm neki, és emiatt, meg ahogy vége lett a szezonnak, emiatt már nagyon büszke vagyok magamra, mert úgy gondolom, hogy ez egy elég nehéz szituáció volt, és nagyon örülök annak, hogy ilyen sportembeli magatartást tudtam utána mutatni a csapat felé, a klub felé, meg saját magam felé is, és nagyon örülök, hogy a spanyol bajnoki döntő első meccsén szerencsére kifejezetten jól ment a játék, meg eredményes voltam, és ugye a szezon legeslegfontosabb mérkőzésén is jól ment a játék, és tényleg a történtek ellenére is az utolsó másodpercig, amíg a klub játékosa voltam, mindent megtettem a klubért, úgyhogy emiatt nagyon büszke vagyok magam. Nyilván ez is a feladatom, de a kialakult helyzethez képest miatt mondom azt, hogy büszke vagyok saját magamra, hogy ezt utólag így le tudtam hozni.
Hogyha ott május elején megkérünk egy vízilabdához is értő regényírót, hogy figyelj, ebből a buján történetből valamit csináljunk már happy enddel, mi lenne megnyerni a spanyol bajnokságot, meg legyen úgy B1 győztes, hogy van egy oda nem nézős gólja a végén. Na most ezt valaki jött neked május 10-e környékén.
Ami a győztes gól.
Ami a győztes gól, igen. Akkor nyilván hülyének nézed, mert elnézést a kifejezésért, szóval az egész egy olyan álomszerű lett a végén.
Igen, nem biztos, hogy elhittem volna. Főleg azért, mert a BL előtt azért nem nekünk álltak a csillagok, ugye a Vince sérülésével, ugye úgy lett gól király, hogy az utolsó, a szezon két legfontosabb meccsén elődöntő döntőben nem is játszott, tehát nálunk azért kiesett egy olyan játékos, aki a csapat motorja volt, és tényleg még a BL előtt egy garasit nem tettem volna arra, hogy megnyerjük a BL, de hát emiatt szép a sport, mert küzdöttünk érte is, magunkért a klubért, és tényleg az elmúlt hónapokban mutatott játékunk azt sugalta, hogy azért mégiscsak még a Vince nélkül is van keresnivalónk, és igen, ez tényleg egy mindig felfoghatatlan, hogy Bajnokok Ligája győztesnek mondhatom magam, mert klub szinten ez a csúcs, és minden nap gyerekként ezért edzelek a gyerekek, hogy egyszer csak a válogatott mellett ugye ilyen szintű klubmeccseket játszanak majd a jövőben, és ez egy kicsit hihetetlen, hogy ez nekem sikerült. És igen, a helyzethez képest egy kis fricska is, hogy így alakult a vége, de tényleg semmilyen rossz érzés nincs bennem a történtek után, mivel így, hogy ezt így tudtuk lezárni, meg ahogy lezártuk, meg lezártam, ez tényleg egy ilyen mesébe illő happy end, úgyhogy ez biztos, hogy mi mindig ott lesz a szívemben ez a hétvége, ez az utolsó hétvége, amit Barcelonával játszottam.
Azt árul, de nekem légy szíves, amikor 3 gólt lősz a döntőbe, közte a győztes gólt, utána egy klubvezető, mert azt láttam, hogy a társak tényleg úgy ölelgettek, mint a te is mondtad, mintha ott nevelkedtél volna, de utána esetleg oda mennek hozzád, hogy Gergő, nem biztos, hogy jó ötlet volt, hogy elengedtünk, sajnáljuk, hasonló. Történt valami ilyesmi?
Ilyen nem, ilyen nem történt. A döntő után odajött hozzám a direktor, aki igazolni, aki összeállítja a csapatot, és aki tulajdonképpen elküldött, hogy büszke rám, amivel ugyannyira nem tudtam mit kezdeni.
Hát, igen, köszönjük.
Az az információval, és annyit mondott, hogy a jövőben nyitva előttem a kapu. Ezzel sem tudtam mit kezdeni, igazából próbáltam rá nem reagálni, csak megköszöntem, és igazából ki akartam csak élvezni azt a pillanatot, és örülni a társakkal, hogy, mert úgy gondolom, egy óriási dolgot vittünk véghez, mert azért azt elmondhatjuk, hogy mi nem a Fradi meg a Poreco vagyunk, akik azért minden évben a legnagyobb esélyesek közt vannak, és nagyon nagy esélyesek arra, hogy döntőt játszanak, és van esélyük megnyerni ezt a trófát. A Barcelonát, meg 12 évvel ezelőtt volt utoljára döntőben, és utoljára ugye akkor nyert a klub, és ez nem egy mindennapi siker a klub életében, úgyhogy tényleg ott tudtuk, hogy történelmet írtunk, és nem is akármilyet, és igazából csak megpróbáltam élvezni ott az utolsó napjaimat, perceimet
Mondtad is, hogy lehet, hogy valakinek ez volt az első és utolsó, vagy csak az utolsó, igen.
Igen, ez a dönt előtt meg a Manhertz Krisztián írt nekem egy nagyon szép üzenetet, ugye ő az egyik legjobb barátom, a gyerekkori legjobb barátom, mert ugye a válogatottban is, meg a klub, nagyon sokáig a klubban is csapattársak voltunk, és nagyon szoros a kapcsolatunk, és ő is adott nekem egy ilyen tanácsot a döntő előtt, hogy ezt úgy élje meg úgy játszak, meg olyan bátra, mint hogyha ez lenne, mert nem tudhatod, hogy hány BL döntő adatik meg egy játékosnak, és alapvetően se volt az egész hétvége előtt veszíteni valónk, meg a döntő előtt se, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon jól jött nekünk, hogy nem minket nyomott a teher, mert mind a Fradi ellen, mind a Poreco ellen úgy gondolom, hogy papíron nem mi voltunk az esélyesek, és emiatt nagyon felszabadulta játszott mindenki, az egész csapat az egész hétvégén, és ez volt szerintem a kulcs, hogy nyertünk, és tényleg ez így megragad bennem, hogy tényleg úgy kell játszani, mint hogyha ez lenne a utolsó BL döntő, mert tényleg ki tudja, hogy a jövőben milyen csapatokba fogunk játszani, és hogy egyáltalán megadatik ez, hogy klubszinten eléri odáig, hogy döntőt játszhatsz, úgyhogy tényleg felemelő érzés.
Reméljük, hogy azért ilyenben majd még lesz részed. Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy elmesélted nekünk a történetedet. Szívből gratulálunk még egyszer a spanyol korszak lezárásához. Azt kívánjuk, hogy ezt a formát majd most mentsd át a következő ötekre, és lássunk Ausztráliában is. A horvátországi küldetéshez pedig sok sikert kívánunk neked.
Sok sikert.
Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben majdnem negyed órában Burján Gergővel, friss B1-ös vízilabdázónkkal beszélgettünk, akinek egyébként lesz majd Dubrovnikban egy magyar csapattársa is, hiszen Tátrai Dávidot már bejelentette
a Molnár Erik is
klubja,
oda megy kölcsönbe a Ferencvárostól.
Amiről egyébként már a múlt héten beszéltek a Ferencváros sajtótájékoztatóján, hogy Molnár Erik kölcsönbe megy, akkor egy háromfős dubrovnyiki küldöttség lesz majd, akik a magyar pólót képviselik. Göbös Gábornak nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a Vízösszegő adásában. Sárkány Zalánt is hallottuk, aki mesélt arról, hogy tart, vagy hol tart a párizsi felkészülése. Burján Gergő pedig a BL győzelmet idézte föl velünk. Kedves hallgatók, a Vízösszegő adása ezen búcsúzik. Jövő héten szerdán folytatjuk, a szerkesztő műsorvezető Bitva Nemét hallották. Viszont hallásra.
Ez volt a Vízösszegő, a Nemzeti Sportrádió vízes sport magazinja. Torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.
down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength.
A Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.
Egy történelmi profi nehézsúlyú boxmérkőzést idézünk fel a sporttörténelem mai adásában. A mikrofonnal Elpap István, Turi Gáborral beszélgetek erről az eseményről. Tökéletes ellenfélnek tűnt a veretlen, feltörekvő, keményen ütő amerikai Joe Louis számára Max Schmeling, ahogy a menedzserek mondták, ravasz rókad a leszálló ágban. A profi box nehézsúlyú mezőnyében 31 évesen már öregnek számító Schmeling 90 évvel ezelőtt, 1936. június 19-én mégis legyőzte a színes bőrű fenomént.
Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Remek történet olvasható Füzesi Zoltán Peterdi Pál Gong című könyvében. Max Schmeling 1935. decemberében ott ült a New York-i Madison Square Garden nézőterén a Joe Louis Paulino Uskudun mérkőzésen. A baszk bikát ütés állósága miatt fafejűnek titulálták, ám egy jobbkezes pörőcsapást leterítette, ugyan felállt a padróról, de a mérkőzés vezető megállította a küzdelmet. Az összecsapás után a bíró ezt mondta: a puszta látványtól is megrecsent a nyakam, Max Schmeling viszont megjegyezte, láttam valamit.
Hogy mit látott, az cirka fél évvel később, 36. június 19-én kiderült a Madisonban.
Igen, a Yankee Stadionban szinte napra pontosan 6 évvel korábban, azaz 1930-ban világbajnoki címet szerző német kiszúrta, hogy a bal egyenesei után Louis leengedi a karját, Schmeling pedig erre építette a taktikáját.
De ki is volt Max Schmeling?
Egy porosz tartományban, Klein Luckowban született 1905. szeptember 5-én, szüleivel korán Hamburgba költöztek, mivel apja hajókormányosként dolgozott. A kisrác figyelmét is a papa keltette fel, az ökölvívás 1921-ben elvitte egy mozi előadásra, amelyen két fehérbőrű óriás, az amerikai Jack Dempsey és a francia George Carpentier küzdött a nehézsúlyú világbajnoki övért. Max elkezdett bunyózni, 12 amatőr összecsapása után már német bajnoknak mondhatta magát, nem véletlen, hogy profinak állt. Előbb közép, majd félnehéz súlyban lépett ringbe, aztán bemutatkozott a király kategóriában. Első meccsét 1924. augusztus 2-án vívta, októberben jött az első vereség is, mérlege idővel egyáltalán nem mondható veretesnek, sőt, az első két évben 17 győzelem, közte 13 KO és technikai KO, 3-3 vereség és döntetlen a mérlege.
Azért élete első címmeccsén 1926. augusztus 24-én Berlinben Max Schmeling Diekmant kiütve fél nehézsúlyú német bajnok lett, ráadásul visszavágott a korábban őt legyőző ellenfelén.
Rá majd egy évre a belga Fernand de Laast legyőzve Európa bajnoki címet szerzett, aztán ugyan kikapott Gypsy Danielstől, de némi szerencsével az Egyesült Államokban folytathatta. Jane Tunney visszavonulását követően 1930. június 12-én a megüresedett nehézsúlyú trónért boxolhatott az amerikai Jack Sharkey ellen, aki három évvel korábban egy vitatott összecsapáson szenvedett veresége Jack Dempsey-től. A Yankee stadion mintegy 80 ezer nézője egál közeli meccset láthatott, amikor Sharkey balfelütése mélyen az öv alatt ért célba. Az amerikai még a lendülettől eleresztett egy felütést az éppen összeroskadó Schmeling fejére. A németet ringsegédek támogatták a szorító sarokba. A mérkőzés vezető szabálytalan ütés miatt diszkvalifikálta Sharkey, Schmeling ülhetett fel a király kategória trónjára.
Tegyük hozzá, ez volt az első olyan nehézsúlyú világbajnoki cím, amelyet valaki az ellenfele szabálytalansága miatt nyert meg.
Igen, nem mellékesen a német bunyós 33 év után az első európai születésű boxoló volt, aki megnyerte a nehézsúlyú VB címet. Más kérdés, hogy Schmeling képességeit kétségbe vonták, nem kapta meg a várt elismerést, mondván leléptetéssel vívta ki a bajnoki címet, ő lett a mélyütéses bajnok. Az élet fintora, hogy éppen Sharkey elleni visszavágót 1932. június 21-én New Yorkban követően ismerték el, annak ellenére, hogy kikapott Schmeling, az amerikai erősen vitatott megosztott döntéssel nyert, s lett ezzel világbajnok, a németet azért övezte szimpátia, mert lepontozták.
És aztán a folytatás sem volt sikeres.
Schmeling 1933. június 8-án 53 ezer néző előtt küzdött meg Max Baerrel, aki a tizedik menetben kiütötte. Nem sokára megnősült, aminek külön érdekessége van, Anni Ondra német cseh színésznőt vett el 1933. júliusában. Mai értelmezéssel élve álompárt alkottak, ám olyannyira kerülték a feltűnést, hogy felesége a férje egyetlen mérkőzését sem nézte meg.
Ám a ringben aztán továbbra sem mentek a dolgok.
A Baertől elszenvedett vereség kipihenése után edzésbe állt Schmeling, de a következő meccsén ismét kikapott 1934. február 13-án Steve Hamastól, majd döntetlen boxolta a spanyol Paulino Uscudunnal, akit aztán pontozással legyőzött.
Hát látva a vereségeket, döntetlent, akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen ökölvívó volt Schmeling.
Nos, a fizikai erő jellemezte, bődületes ütései voltak, ahová odavert, szem nem maradt szárazon, ugyanakkor nem volt eléggé ütésálló.
Max Schmeling 1928 után 6 évvel tért vissza Németországba, 1934. augusztus 26-án a hamburgi Sandbahn stadionban 102 ezer néző előtt legyőzte honfitársát Walter Neusselt. A szülőhazájába visszatéréssel több szempontból is új élete kezdődött.
Igen, Adolf Hitler már nem csupán a feltörekvő nemzeti szocialista német munkáspárt első embere volt, hanem német kancellár, mi több. A Neusselt elleni összecsapás idején már német birodalmi Führer. Hogy hogyan viszonyult Max a rendszerhez? Talán pontosabb megfogalmazás, hogy a rendszer viszonyult hozzá. A bunyósnak 1928-tól Joe Jacob személyében zsidó származású menedzsere volt, akivel nexusát a fasizmus idején sem szakította meg. S noha maga József Goebbels propaganda miniszter szorgalmazta, hogy váljon el feleségétől, ezt nem tette meg. Más kérdés, hogy Hermann Göringgel nem egyszer vett részt vadászaton, sőt gyűléseken is megjelent. Mégis inkább a náciknak volt szükségük rá, mint neki a pártra.
Na akkor idézzük fel, mi is történt 90 éve, 1936. június 19-én a Madison Square Gardenben Joe Louis ellen, az egyébként nem címmérkőzésen.
Mint a beszélgetés elején említettük, Schmeling megfigyelte, hogy a barna bombázó a bal egyenesei után leengedi a karjács, erre építette a taktikáját. A 9 évvel idősebb, 31 évesen 48 győzelemmel és 7 vereséggel a háta mögött a nehézsúlyú mezőnyben már idősnek számító német rendre keresztbe vert ellenfelét. Louis padlóra is került, végül a 12. menetben kiszámolta a mérkőzés vezető. Az amerikai első vereségét szenvedte el, Schmeling indián táncot járt örömében a ringben, de az is tény, hogy odament a padlón fekvő ellenfeléhez, nem szenvedette súlyos sérülést.
Hát ám mondani se kell, hogy a német propaganda gépezet nagy feneket kerített a sikerhez.
Persze. A boxoló a Hindenburg léghajón tért vissza Németországba, ahol persze kellően fényezték. A Das Schwarze Korps, a Fekete Test című labban a következő jelent meg, idézem: Schmeling nem csak sportgyőzelmet aratott, a fajunk presztízse forgott kockán. A mozikban a Max Schmeling győzelmet arat, német győzelmet című propagandafilmet több mint 3 millióan látták. A győzelem, vagy Louis szempontjából a vereség napja, június 19-e, a tengeren túl a nevezetes dátum, a rabszolgák felszabadításának emléknapja, Emancipation Day. Nem véletlen, hogy számos vélemény a faji büszkeség hiányával vádolta az amerikait, mások szerint várnia kellett volna a házassággal, amíg megszerzi a VB címet. Az író John Dos Passos egyenesen odáig ment, hogy kollégájától, az ökölvívást kedvelő Ernest Hemingway-től érdeklődött, mi történt, idézem, csokoládé színű barátoddal, Joe Louis-szal. Megházasodott? Szed valamit? Beteg lett? Vagy mégiscsak igaza van Hitlernek?
Hát ilyen előzmények után nyilvánvaló, hogy a visszavágó köré legendát lehetett építeni, főleg úgy, hogy az összecsapásnak politikai felhangja is volt.
Természetesen, mivel Hitler kedvelte Schmelinget, a boxoló fasiszta Németországot képviselte a szemében, aminek következményeként az amerikai utcaembere nemes egyszerűséggel csak náci bérencnek titulálta. Igaz, Schmeling eredetileg a világbajnok James G. Braddock ellen boxolt volna a címért, de a címvédő sérülésre hivatkozva visszalépett, aztán amikor felépült a német elleni meccsdíj 10-szeresért, azaz 250 000 dollárért, Joe Louis szállt vele szemben a ringben. A barna bombázó elhódította a VB övet, de szerényen kijelentette, idézem, nem vagyok bajnok, amíg nem győzöm le Schmelinget. Nem csoda, hogy az 1938. június 22-i visszavágó előtt Louis a fekér és fekete Amerika szimbóluma lett, a Schmeling által képviselt hitleri Németországgal szemben. Ráadásul az Egyesült Államokban nagy felháborodást keltett egy fénykép, amelyen Schmeling egy otthoni győzelme után menedzserével együtt fasiszta karlendítéssel köszöntötte a díszpáholyban ülőket. Jól lehet, a menedzser kivágta magát, mondván a Heil Hitler helyett Hell Hitlert mondott, azaz a diktátort nem üdvözölte, hanem a pokolba kívánta. Talán nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok elnök is beszállt a verbális csatába. Franklin D. Roosevelt állítólag meghívta Louis-t a Fehérházba, s izmait megtapogatva csak annyit mondott: Joe, ezek az izmok jelentik Amerikát.
De igaza lett a Rooseveltnek.
Bizony igaza, a barna bombázó 124 másodperc alatt elintézte Schmelinget, az összecsapás időtartamára utalva terjedt el, hogy az a néző, aki a kezdő gongszó pillanatában lejtette a kalapját, mire megtalálta, már vége volt a meccsnek. Már ha egyáltalán viselt valaki kalapot ezen a meleg nyári napon. A bronxi Yankee stadionban megrendezett mérkőzés után Harlemben 500 000 színes bőrű vonult ki az utcára, és karlendítéssel, továbbá Hey Louis kiáltással ünnepelték a győzelmet. Maga a győztes azért átlátott a Szitán életrajzi könyvében, ezt írta a Schmeling elleni összecsapás kapcsán, idézem, a fehér amerikaiaknak, miközben közülük még néhányan még mindig feketéket lincseltek délen, szükségük volt rám, hogy kiüssék Németországot. Schmelinget már 1975-ben érdekes módon reagált a vereségre. Képzeljék csak el, ha győzelemmel tértem volna Németországba, semmi közöm nem volt a nácikhoz, de adtak volna egy kitüntetést.
Max Schmeling már jóval visszavonulása után meghatóan nyilatkozott, miért is lehetett példakép. Ha példakép lettem, azt elsősorban a kornak, semmint magamnak köszönhetem. Ez az idő hősöket követelt, és megteremtett engem.
Tegyük hozzá, Max Schmeling példás szerénységgel viselte a népszerűséget, ám ami ennél fontosabb, hogy Louis és Schmeling a második világháború befejeztével újra találkoztak, barátok lettek, örökre összekötötte őket a rivalizálásuk. Amikor Louis nehéz anyagi körülmények közé került, Schmeling éveken át pénzzel is támogatta egykori ellenfelét. Joe Louis 1981. áprilisában mindössze 66 éves korában halt meg, Schmeling a koporsóvivők között volt.
Schmeling nagyon sokáig él, de nem sok hiányzott, hogy a második világháborúban a németek maxa elessen.
Igen, ugyan ejtőernyősként egyetlen bevetésen vett részt 1941. május 20-án Kréta szigetén, s a jelentős veszteségek miatt azt hitték, Schmeling is a légelhárítás áldozata lett. A boxoló egy szőlőhegyre érkezett ernyőjével, de gerincsérülést szenvedett, nem sokkal később elterjedt, hogy egy tábori kórházban elhunyt. Goebbels így reagált a meg nem erősített hírre. Nagy kár lenne ezért a tisztességes, rendes fiúért. Szerencsére kiderült, hogy életben van Schmeling, de a további katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítették. A háború után 5 alkalommal is visszatért a ringbe, 3-szor nyert, 2-szer kikapott, 1948. október 31-én pontozással vereséget szenvedett az 1936-os berlini olimpián félnehézsúlyban ezüstérmes Richard Fogtól, majd bejelentette visszavonulását.
Hát a mérlege ugye 56 győzelem, ebből 39 KO-val, vagy technikai KO-val, 10 vereség és 4 döntetlen. A visszavonulását követően mihez kezdett?
Civilként a Coca-Cola európai képviseletének egyik vezetője lett, és hogy mennyire nem volt híve a hitleri Németországnak, arra 1989-ben egy Las Vegas-i gála esten derült fény. Egy szálloda tulajdonos, bizonyos Henry Levin, a mikrofonhoz lépve a következőket mondta, idézem: 1938. november 9-től 4 napon keresztül Max Schmeling rejtett el a testvéremmel együtt. Ha akkor elkapnak bennünket, úgy ma nem lennék itt, de Max sem. Mindezt a mai napig Schmeling kívánságára nem hoztam nyilvánosságra, mert ő úgy vélte, hogy emberi kötelességének tett eleget. Én viszont szeretném, ha a közvélemény értesülne róla, hogy milyen ember is volt a világbajnok.
Aki igazi Matusálemként halt meg.
Igen, Schmeling ritka magas kort írt meg, 2005. február 2-án hunyt el 100. életévében. A Ring magazin 1929-ben, 31-ben, 33-ban és 36-ban is egy Schmeling összecsapást választotta az év legjobbjának, 38-ban pedig az évtized meccse lett az övé, igaz, ezen Louisé volt a dicsőség. A nemzetközi ökölvívó hírességek csarnokába 1991-ben választották be.
És róla nevezték el a német főváros legnagyobb sportcsarnokát, a Max Schmeling Hallét, amelyben 1995-ben amatőr ökölvívó világbajnokságot is rendeztek. A sporttörténelem adását hallották Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos.